Kedves hallgatóink! A következőekben Csegezi Mária riportját hallhatják Borbély Tibor közgazdásszal, 7 gyermekes édesapával, majdnem 7-szeres nagypapával. A beszélgetésből megismerhetik Tibor életútját, amely a sikerek magaslatától, a munkafogságán át a kiégésig vezetett, és azt is, hogy onnan évekig tartó küzdelmek árán a család, az egyház, a közösség, de leginkább Isten segítségével hogyan talált vissza az Isten által neki szánt útra, az Isten mértéke szerinti élet megvalósításához.
Légy sikeres, hangzik napjaink agyonerőltetett szlogenje. Ezt szajkozzák az iskolában a gyermekeinknek, ezt hallják a fiatalok, a középkorúak a munkahelyen, és az ember egyszer csak arra eszmél, hogy eluralkodott rajta a megfelelési kényszer, a sikerorientáltság, és már észre sem veszi, hogy mókuskerékben vergődik, hogy szüksége lenne valami nagyon fontosra, valami egészen másra, a lassításra. Mai beszélgetőtársam ismeri azt az érzést, amely egy ilyen helyzetbe sodorja az embert, és ismeri azt a nehezen járható, buktatókkal teli utat is, amely kivezet onnan. Igen. Kivezet oda, arra a másik útra, amelyet Isten szánt nekünk, amely a mértékletességről, az Isten mértéke szerinti élet megvalósításáról szól. Csegezi Mária köszönti a kedves hallgatót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Reményeim szerint ma egy különös ember, különös életútját ismerheti meg a tisztelt hallgató. Kezdjük is a beszélgetést a Mária Rádió képzeletbeli virtuális stúdiójában, ahol ma megkülönböztetett tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm beszélgetőtársamat, Borbély Tibor közgazdászt, 7 gyermekes édesapát, majdnem 7-szeres nagypapát, akinek 7. unokája épp érkezőben van. Tibort, aki a hullámhegyeken és völgyeken vezető életútján a siker fellegekbe röpítő élményét épp úgy átélte, mint a kudarcok poklát. De hogy mindez hogyan történt, arról meséljen ő maga. Kezdjük is a beszélgetést. Milyen volt a gyermekkorod? Milyen értékrendet, milyen mintát hoztál a szülői házból?
Köszöntök mindenkit! Talán a legfontosabb az, hogy a gyerekkoromnak nagy része az kiegyensúlyozott volt a családot tekintve, de enyhe kommunista családból származom. Éppen, hogy elkezdtem a középiskolát, akkor tájt a szüleim elkezdtek széjjel csúszni, és el is indult egy ilyen válás szituáció, aztán az nem ment végbe, végül aztán együtt maradtak, de hát azért ennek maradtak nyomai. Mindezt leszámítva azt gondolom, a gyerekkoromnak a többi része az ilyen egyszerű munkás családban zajlott, egy testvérem van, egy öcsém, béke volt, de semmilyen kapcsolatuk nem volt az Istennel, sőt, nem is hallottunk róla, ez fontos része a gyerekkoromnak, azt gondolom, tehát nagyon távol voltunk mi az Istentől és az egyháztól. Keresztel meg voltunk mindketten, testvérem is, én is, de itt véget ért a dolog. És nyilván az még egészen kicsi gyerekkorban történt, ez volt az összes kapcsolatunk. De gyakorlatilag egy nyugodt gyerekkor tudhatok a magaménak.
Említetted, hogy a legérzékenyebb korban a gimnáziumi évek alatt érte a családot a válsághelyzet. Milyen nyomokat hagyott benned?
Hú, hát nagyon érdekes, mert ez akkor tájt igazából egy ilyen rettetes, atya úristen, hol vagyok érzés volt. Hát akkor ugye az ember lázad minden ellen, ami a szülőkkel és a családdal kapcsolatos, ezt most nagyon gyakran tapasztaltam az összes gyerekemnél, hogy egyszerűen jön egy ilyen időszak, na és ebbe durrantott bele ez a furcsa válság. Hát azt nem mondom, hogy nem hoztam el a nyomait. Érdekes, hogy idén a testvéremmel elég sokat beszélgettünk erről, úgyhogy azért volt ennek nyoma bőven. Az fontos, hogy azért az, hogy én találkoztam az egyházzal, meg hogy Istenről tudok, az ezen az egészen, amit itt cipeltünk, ezen nagyon-nagyon sokat változtatott.
Hol találkoztál az egyházzal?
Hú, hát már 30 fölött voltam, és házasságban éltünk, akkor már 10 éve házas voltam. Már 3 gyerekünk volt, 3 szép lány, és Az igazság az, hogy abban az időszakban, vagy hát azt megelőzően is, azért úgy mi egy boldog házasságban élő család voltunk, bár elég furák a három gyerekkel, az akkor se volt szokványos. Volt bennünk valami, Dóriban is, meg bennem is, hogy valami hiányzik, nem tudjuk mi, de valami nincsen. Én elég kocka vagyok, elég tudományosan álltam dolgokhoz, és megpróbáltam kideríteni, hogy mi lehet az, és nyilván elkezdtem a vallásokkal is foglalkozni, és hát jó sokat olvastam. Persze olvastam a buddhistákról, próbáltam én a keresztény vallásról is megtudni dolgokat, akkor tehát nem volt ez a felnőtt hittan túl gyakori, úgyhogy nem sikerült. Igazából az volt a lényeg, hogy valami spiritualitás legyen, hogy valami ebbe az irányba menjen el, mert azt láttuk, hogy a világ nem kerek úgy, ahogy van. És egyszer egy barátunk, egy házas pár, akivel evezni jártunk sokáig, akikről tudtuk, hogy hívő keresztény emberek, látszott rajtuk, hogy mások. Tehát, hogy másként fordulnak egymáshoz, meg a világot másként látják, és vonzó volt az az élet, ahogy ők éltek. És akkor ők mondták, hogy tudnak valahol Budapesten egy templomot, ahol ki is van írva, hogy felnőtt katekézis, és akkor nézzük meg, mi az.
Hogy fogalmazódott meg egyébként a ti életetekbe, tehát a kettőtök, Dóri, és a te életedben az, hogy megpróbáljátok keresni az Istent? Volt valami hiányérzet e mögött, vagy csak egyszerűen olyan példák kerültek a látókörötökbe, ami vonzó volt, vagy érdeklődtetek a spiritualitás iránt?
Ugye mi két személy vagyunk, és két különböző módon közelítjük meg ezt a dolgot, ezért azt gondolom, hogy Dóriban lényegesen több volt ez a fajta spiritualitás utáni igény, és ő sokkal inkább érzelmi módon közelítette ezt meg. Ott volt ez a család példaként nekünk, láttuk, hogy imádkoznak evés előtt, meg minden, ami egy keresztény családnak az élete, és nagyon érdekes, mert ugye most, akik hallgatják, teljesen hétköznapi dolgokról beszélek, de nekünk ez akkor, hogy keresztet vetni föntről lefelé, és melyik irányba, az is kihívást okozott, tehát azért így gondoljunk bele ebbe a dologba. Tény, hogy volt egy ilyen mintánk, ami kifejezetten vonzó volt. Én akkor, tehát is rendkívül őszinte leszek, elnézést kérek mindenkitől, de nekem akkor keresztény templomba bemenni nem volt vonzó. Tehát nem az volt, hogy jaj, de jó, te ki vagy. Nem volt ilyen élményem. De mondom, ez sok mindennek köszönhető, jó Istennek meg volt már akkor a terve, úgyhogy jó ez így. Tehát mindenki volt ez a vágy, és én inkább tudományosan közelítettem meg a dolgot. Én azt gondoltam, hogy nincs rendben a világ azon a részén, amit én ismerek, és ez volt a kutatásomnak a célja. Azt gondolom, hogy jelzott nekünk az, amit egyébként kulturálisan is elvár az ember. Van egy keresztény ország, és akkor mi ebben élünk, és jó, hogy a kommunizmus töltötte ki a fiatalságunk nagy részét, de attól még erről mi semmit nem tudunk, és ez milyen ciki. Tehát a gyerekeinknek mit fogunk mondani? Tehát azért ott már nagyon ismert voltak a lányok. Hát nem tudom, valamiért nekünk ez fontos volt. Tehát mindenféle szempont abban irányba mutatott, hogy találkozzunk az egyházzal. És akkor azt gondoltuk, hogy ez majd egy ilyen tanfolyam, ahol majd így jól megtanuljuk azt, hogy mi is ez a kereszténység. De hála Istennek, jó van, több lett. Ez egy nagyon fontos fordulópont volt, ugyan egy pontszerű esemény, hogy bemegyünk egy ajtón egy ilyen felnőtt katekézisre, de azért nyilván ez elindított minket egy úton. Tehát ez nagyon fontos.
És melyik volt az az ajtó, amin bementetek? Tehát mit ajánlott ez a fiatal házaspár nektek? Hol kopogtattatok?
Nagyon érdekes, mert ők konkrétan nem is ismerték ezt, hanem a szüleik. A törökőri vizéjői kis Szent Terész templomba mentünk el, ki volt írva, hogy katekézis. És ráadásul ugye ez egy ilyen hosszú, több lépcsős esemény, és nem is az elejére érkeztünk, hanem valahol ott az első egyharmadban. Egy érdekes élmény volt, hogy ugye láttuk, hogy a templomra van kiírva, de hál' Istennek nem oda kellett bemenni, hanem mellette a plébánia épületben, amilyen polgári épületnek tűnt, tehát kicsit nagyobb bátorsággal léptünk mind a ketten. Azért lássuk be, ez akkor nekünk nagy nehézséget okozott, és bementünk, és teljesen hétköznapi emberek voltak ott, ami megint csak megnyugvással töltött el minket, hogy nem lesz vizsga is. És abban a templomban ugye működött egy neokatekumenális közösség, és ők tartották ezt a katekézist ott a helyi plébánossal, így kezdődött ez az egész. Úgyhogy ez volt az az ajtó, amit az Isten nekünk kinyitott.
Hitkeresés útján Dórival együtt indultatok. De hány éves voltál, amikor összekötötted vele az életedet, amikor családot alapítottál?
19.
Az igen, gratulálok.
Nagyon kicsivel a 20 előtt. Úgyhogy nagyon fiatalon, önálló háztartásban kezdtük. Ahogy leérettségiztem, utána berántottak a seregbe. Még le se szereltem, amikor a mi szerelmünk első gyümölcse, az én legidősebb lányom érkezett, melynek okán még katona voltam, amikor összeházasodtunk. Hát ugye azt tűnt a leggyorsabbnak, hogyha elfogadom azt az ajánlást, amit ott a seregben kaptam. Úgyhogy egyenruhásként folytattam, kormányőrségnek hívták, én ott vigyáztam hazánk nagyjaira. Ami abból a szempontból érdekes, hogy ilyen 24-48-as váltásba kellett dolgozni, tehát hosszabb egybefüggő időt tudtam otthon tölteni a feleségemmel, meg a nagyon-nagyon pici lányunkkal. Aztán 24 órát nem, ami persze a másik őrület kihívás volt szegény Dórinak, és ezeken a berkeken belül még mozogtam ide-oda, és kicsivel később, akkor már úgy éreztem, hogy ez a kabát nagyon szűk, nem ez az én utam, akkor mentem el a nagyvilágba, mert hát miközben én ebben a egyenruhában dolgoztam, közben is tanultam, valahogy ez mindig így átszőtte az életemet, hogy lehessek több. Úgyhogy elmentem egy telekomos céghez értékesítőnek, mert ebben képeztem tovább magamat. Nagyon, nagyon tetszett ez a dolog nekem, és ez nagyon be is szippantott, mert viszonylag gyorsan igen sikeres lettem ebben, és itt sem álltam meg a tanulásban, mert szerencsére ez a cég ez nagyon támogatta azt, hogy a dolgozóit képezze, úgyhogy rengeteg ilyen belső képzésen, tréningen, mindenem vettem részt, és ez nagyon feküdt, tehát tényleg jöttek a sikerek. Na most hát itt indult a daráló. Akkor még nem tűnt annyira súlyosnak ez a dolog, de egyre durvább lett, és hát tehát azt tapasztaltam meg, hogy milyen jó sikeresnek lenni így fiatalon. Az Istennek volt ez a kegyelme, hogy ezt a házasságomat nem tette tönkre. Ezt a mai napig állítom, hogy az Isten egy angyalt adott mellém, ez biztos. Nagyon nehéz lehetett engem elviselni, ilyen sikeréhez egoista fazon.
Miben nyilvánult meg a siker? Hogy felnéznek rád, hogy nagyon sok pénzt keresel, hogy egy szuper életet tudsz biztosítani a családodnak? Járjuk egy kicsit körül ezt a témát.
Nyilván a legprofánabb és legegyszerűbb dolgok. Nem kerestem rosszul, azért azt gondolom, hogy el tudtam tartani a három gyereket és a Tórit, meg belekezdtünk akkor egy építkezésbe. Na, az még egy külön csodája volt az Istennek, mert ez akkor tájt volt, amikor mi besétáltunk azon a bizonyos ajtón az egyházba, és annyira irgalmas volt az Isten, hogy konkrétan fizikai csodákkal támogatta azt, hogy én elhiggyem, hogy ő van. Mert nyilván, amikor mi bementünk azon az ajtón, nem hittem, hogy van. Azt gondoltam, hogy ez egy ilyen kulturális valami. Úgyhogy ott abban az időben azért azt láttam, hogy velünk van az Isten, de visszatérve erre a siker kérdésére, teljesen profán volt. Jó kerestem, el tudtam tartani a családot, plusz ünnepelt értékesítő sztár voltam, mert jól csináltam, amit csináltam, ami elismerésben és az én gőgömnek a maximális táplálásában nyilatkozott ki. Őrületes egóm volt, ami ehhez a munkához mondjuk nem volt hátrányos. Nyilván a csúcsértékesítő az csúcsokat dönt mindenben, a legsikeresebb, a legjobb, őtől kérnek tanácsot, akkor rám bíztak egy kis csoportot, hogy akkor építsek fel egy nagyobb láncolatot kereskedőkből, és még jobbak legyünk együtt. Tehát hogy ez erről szólt, igen. Nyilván ennek volt anyagi vonzata is, tehát azért képesek voltunk megélni, meg belevágni egy építkezésbe. De tény az, hogy ez az ünnepeltség volt az, ami miatt ez nagyon jó volt úgy fiatalon.
Említetted azt, hogy amikor már sikeres értékesítő voltál, akkor többször is érezted, hogy veled van az Isten. Miben nyilvánult ez meg?
Azért én a bizonyítékokba kapaszkodtam mindig is. Tehát amit láttam, amit meg tudtam fogni, amit meg tudtam szagolni, számolni, mérni, irányítani, az van. Az összes többi az mese. És akkor tájt az én édesanyám rákos lett, ami nagyon-nagyon gyorsan széjeverte a családot, és mindent, ami addig volt, hónapok leforgása alatt ment ez a mérepülés. Na, ezt a dolgot már semmilyen módon nem tudtam kezelni. Nem tudtam én erre választ adni, és akkor értettem meg visszafelé azt, hogy az Isten miért vitt be azon az ajtón, mert hogy itt az egyházban és ebben a közösségben, akiket körém adott az Isten akkor, meg ebben az élő kapcsolatban, ami vele volt, ebben adott egy csomó olyan megerősítést, adott esetben fizikai csodát, és egyértelmű volt, hogy ő van, és afelől biztosított, hogy jól van így, ahogy van. És mikor térdeltem édesanyám ágya mellett, ahol meghalt, és fogtam a kezét, akkor tudtam ott imádkozni, és hittem abban, hogy van a feltámadás. Ez nagyon érdekes, úgyhogy mellettem a tesóm abszolút semmilyen módon nem látta ezt, nem érezte ezt. Velem tényleg irgalmas volt az Isten, mivel semmilyen ilyen típusú nevelést nem kaptam, az volt, amit láttam és tapasztaltam, és ez nagyon erős jel volt. Nagyon erős jel volt mindannyiunknak.
Párodban, tehát a Dóriban ugyanígy lejátszódott, végbe ment ez a folyamat, vagy nála ez másképp történt?
Nyilván másképp, de csak a tekintetben másképp, hogy belül másként, de ebben a végig egységben voltunk.
Ti ebben erősítettétek is egymást,
ugye? Igen. Igen. Hát nyilván egy jó házasságban az ember támaszkodik a férjére, feleségére, különösen az ilyen katasztrófa helyzetekben. Itt azért nekünk tényleg megadatott az, hogy hárman voltunk ebben a házasságban, Krisztus és mi ketten. És ez így lett kerek. Tehát így tudtam ezt elfogadni, és ezen a szenvedésen így tudtunk végigmenni. A temetést, mivel már a közösségbe jártunk, ugye meg tudtuk tervezni, és egyházi temetése lett. Énekelve az Isten dicsőítve kísértük őt ki, és zsoltároztunk, és a pap fehér ruhába volt. Tehát, hogy az egész a feltámadást adta vissza. Nagyon-nagyon fontos bizonyíték volt és érzés mind a kettőnk számára.
A közösségen belül hogy alakult az életetek?
A közösségen belül a Bajcsi Lajos atya volt, aki mondta, hogy hát lehet, hogy jó lenne rendezni a mi házasságunkat. Én emlékszem erre a mondatra, néztem is, mi a probléma, hiszen össze vagyunk házasodva. Hát nem egészen. Polgárilag 10 éve házasok voltunk. Tehát lett nekünk egy szentségi házasságunk. A koszorús lányok, a 3 kislányunk volt, és ezzel együtt egy első áldozásban is részünk lett.
És a kislányok? Őket hogy neveltétek?
Ezt a hitet, ezt mi adtuk át nekik. Ők ebben nőttek már föl.
Milyen csodálatos az Isten. Milyen nagy kegyelmi ajándék, hogy veletek együtt a gyermekeiteket is kiválasztotta.
Nincs más a világon, ami akkora biztonságot adna, hogy tudom, hogy a gyerekeim között ott van az Isten keze. Tudom, hogy a gyerekeim biztonságban vannak, mert van ez a kapcsolat az Istennel, és ők is tudnak róla. Ennél fantasztikusabb dolgot nem is lehet tovább, és tapasztaljuk minden nap ezt a kegyelmet.
Ha az ember így belegondol az életetekbe, akkor van egy gyönyörű, harmóniában megélt családi élet, van egy sikeres édesapa, és én a felvezetőben mégis valami egészen másról is beszéltem. Hogyan sodródtál arra a másik útra, ebből a helyzetből?
Ez nagyon egyszerű egyébként. Amit most így karcoltunk, ez erősen a felszín. Emögött tényleg az volt, hogy elindult ez a pálya, és ott annak idején a telekomos cégnél kezdődött. Sikeres lettem abban, amit csináltam, és ennek a vége is nagyon érdekes volt, hiszen azt a vállalatot, ahol dolgoztam, a Deutsche Telekom fölvásárolta, melynek köszönhetően a személyi állományban és mindenben jelentős változás lett, és hát minket elbocsájtottak. Amit azért annyi idősen, úgy, hogy egyébként tényleg sikeresek voltunk, tehát az egész terület működőképesnek tűnt. Bár lehet, hogy én ezt akkor másként láttam, de a számok nem azt mondták, hogy probléma lenne. De a lényeg az, hogy annak ott vége lett, amit nagyon érdekesen dolgoztam föl, ugyanis akkor azt mondtam, hogy na, hát én soha többet nem veszek senkinek a beosztottja, majd én megállok a saját lábamon, és majd én vállalkozóként működöm, és majd megszerzem az üzletet, és eladom, és mindent, és elmentem tanácsadóskodni. Az egész működésem egy valami felé gondolkodásból fakadt. Könnyen a hátam mögé dobok dolgokat. Így visszafelé nézve már könnyedén megértem, hogy jó volt azért ez, mert nyilván adott lehetőséget arra, hogy tovább lépjek, tehát kétségtelen, hogy volt ennek haszna. És hát azért lássuk be, bejött, azért valamennyire bejött ez a dolog. Nyilván nem volt egyszerű. Mert ugye belül az ön megvalósítás nevű tüske volt az, ami nagyon-nagyon hajtott. Ugye kívülről pedig ez a felelősség. De ugyanakkor azért azt is megkaptam, hogy amikor én hazamentem, akkor ott voltak a gyerekek és a feleségem. Tehát azért az hatalmas megnyugvás, egy akkora háttér. ahogy jöttek, mentek a különböző lehetőségek, én úgy változtattam a köpenyt, mindig új és új piacok felé, amikor ez volt sikeres, akkor ebben nyomultam, amikor az volt sikeres, akkor abban nyomultam, tehát voltak nagyon magas, meg nagyon mély pontok, mert nyilván megtapasztaltam azt is, hogy hónapokig nem volt bevétel, aztán meg volt annyi, mint egy évben egyébként általában. Mindenféle volt. De az biztos, hogy egyre inkább elragadott ez a dolog. Ez a mókuskerék az egy nagyon jó szó rá. Mert ez tipikusan az, hogyha egy pillanatra is leáll az ember és nem nyomja, akkor úgy kiesik az üzletből, hogy hónapok, évek, amire visszateker, nem volt lehetőség leállni. Mivel nagyon fontos volt ez a siker és az énnek az előretolása, ezért ezt én magaslatokba vittem, ezt a magas hőfokon pörgést. De még mindig sokkal jobban jártam, mint sokak, mert ott volt körülöttem az egyház és az a közösség, aki azért mindig lerángatott a földre. Kaptam őszinte szót. És hát persze a feleségem, akivel ezt végig csináltuk. Az az időszak, amikor már nagyon, nagyon kiégtem. Hát ezt ugye úgy hívják, hogy burnout. Egy egész egyszerű folyamat. Hát roppant őszinte leszek. Azért ott leggyakrabban már csak úgy tudtam aludni, hogyha jó sokat ittam előtte. Nem gyógyszert szedtem, hanem inkább a pia volt, mert lefeküdtem, és ugyanúgy mentek a gondolatok. Ugyanaz ment tovább, vagy a gondok, vagy az, hogy lehetne még többet, még jobban, tehát valami mindig gyöpört, és egyszerűen nem ment, és akkor egy kicsit masszívabban elkezdtem inni.
Nem gondoltál arra, hogy segítséget kérj?
Eszembe se volt, de hogy is. Én segítséget, hogyan? Hogy néz ki? Tehát így explicit módon nem, de azért az, hogy ebbe a közösségbe tartoztunk, a közösség nagyon sokat segített abban, hogy az ember lássa magát kívülről. A feleségem, aki tényleg az én oldalból nem tett, ő mindig megment, és akkor is kiütötte a porrat a kezemből számtalanszor, és kellett hozzá az, hogy ne menjek teljesen gajra. Ez addig ment, hogy megállt a munka. Az, hogy nem dolgoztam, az két dolog volt. Az egyik az, hogy teljesen kiégtem, és ott hagytam azt, amit eddig csináltam, de utána föl se tudtam állni. Tehát 3 évig nyírtam a füvet, konkrétan alkalmi munkákkal néha-néha, de nem voltam képes visszaállni. Az egy nagyon húzós időszak volt, és azt is túléltük ezzel, amilyen vagyok, de hát ez is megint csak egy nagyon egyszerű és nagyon egészséges biztosíték arra, hogy az Isten mindvégig velünk volt.
Ekkor éreztél ilyen betegségtudatot? Vagy azt érezted, hogy le kell állnod, mert különben rámegy az egészséged?
Nem volt ilyen tudatos. Nem. Nem, ez sodródás volt. Tehát jó lett volna, hogyha ez ilyen tudatos lett volna.
Gondolom, hogy az őrangyalod a feleséged személyében azért az úgy szólítgatott.
Folyamatosan, igen. Meg az egy nagyon jó dolog, hogy amikor én pánikban sem ő nem. Tehát akkor mindig nagyon erős. Úgyhogy ez akkor így is volt. De azt gondolom, hogy akkor is úgy voltam vele, hogy ez is egy helyzetünk meg kell oldani, csak éppen kedvem nincs ahhoz, hogy bármit is csináljak. De valahogy csak megoldom. Tehát nem kell segítség, köszi.
Hát akkor gyakorlatilag évekre tehető az az időszak, amikor te úgy éled meg, hogy meg tudod csinálni, megoldod, de végül is képtelen vagy rá, tehát leálltál.
Ez így van. Olyannyira, hogy én visszatekintek le, és mert persze mosolygok, de nem annyira vicces. Az, hogy én azt gondolom ma, hogy akkor én súlyos depressziós voltam, az egy nagyon érdekes dolog, ugyanis én kifejezetten tiltakoztam az ellen, hogy létezik ilyen típusú betegség. Azt gondoltam, hogy ez úri huncutság, vagy a lustaságnak az egyik megjelenési módja. Ugyanakkor meg hát rajtam ilyen fizikai jelei voltak ennek a dolognak. De ez nem úgy képzett, hogy itthon ültem, és így néztem kifelé a fejemből, hanem jöttem, mentem, rohangáltam, de valahogy semmi sem sikerült. Azért abban nyilván én is erősen benne voltam a gondviselés, nem kérdés, hogy itt volt végig. Ez a közösség, amihez tartozunk, és ahol jártunk, vagy járunk most is, nyilván látták, mert hát azért közösség a közösség, és azért ők minden szempontból támogattak ebben.
Ezekben az években a tartalékaitokból éltetek?
Az minden füstölt. Így van, az minden füstölt. Úgyhogy főként alkalmi munkák voltak, amik ilyen impulzívan visszatartottak. Meg hát biztos hallottál a hitelspirál nevű dologról, ez ma már közgazdasági fogalom. azt is sikerült bevállalni, mert hát ugye amíg jól kerestem, addig azért jó ügyfélnek tartott az összes bank, úgyhogy öntöttek rám hiteleket gazdagon, és hát ugye egy idő után eljött a hitelből finanszírozott hitel, tehát volt baj bőven.
Hogy vezetett ki ebből a spirálból az út?
Azt megint nem mondanám, hogy egy ilyen pontszerű esemény volt, de tény az, hogy nagyon sokat köszönhetek a közösségnek, az egyháznak, és amikor ugye nagyon ráértem, tehát nagyon nem volt mit csinálnom, akkor én nyilván többet tudtam foglalkozni az Istennel, és több időt tudtam vele tölteni, nyilván imádkozással és mindenféle olyan dologgal, ami az Istenhez közelebb itt. De és nagyon szép volt a dolog, mert ebben az időszakban lett várandós a feleségem, tehát az se munka, se lehetőség, plusz kaptunk még egy gyermeket. De ebben is teljesen biztos voltam, hogy az Isten a legjobbkor avatkozik be. Akkor tette oda ezt, amikor a leglehetetlenebb. Úgyhogy ebben kétségtelen egy ilyen síró rívó, de eszköz voltam. Ó, emlékszem én azokra a napokra, szerintem Dóri is. Úgyhogy jöttem kifelé, mondanám, hogy egyszer csak így elmúlt ez a dolog, szép lassan, és nagyon érdekes, hogy ugye ott a közösségből az egyik közösségi társunk helyezkedett el egy munkahelyen vezetőként, és kérte, hogy menjek hozzá dolgozni oda, amit én örömmel vállaltam és vetettem bele magamat ebbe, és nyilván ezt az elmúlt hosszú-hosszú éveket, ahol én nem feltétlenül erkölcsösen és tisztességesen kötöttem üzleteket mindig a siker érdekében, ezt próbáltam kompenzálni, hogy munkahelyem van, főnököm van, plusz egy olyan ügy volt, amire én azt gondoltam, hogy itt érdemes tenni. Onnantól kezdve gyakorlatilag már megint elindult minden a maga útján. Ugyan annyi adósságunk volt, hogy ki nem lehetett látszani, de megjelent a fény újra.
De akkor az is egy fordulópont volt, hogy te az alkoholt teljesen le tudtad tenni.
Igen. Igen, igen, igen. Megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy ha nincs a feleségem, és ha nincsen Krisztus, akkor vége. Tehát már Tibinek vége, és akkor a családnak is vége, ez biztos. Mert azért a piáról lejönni nem egyszerű, főleg, hogyha az ember azt használja altatóként. Tehát ez megint csak semmiképpen nem az én erőm volt.
Megvan az új munkahely, olyasmivel foglalkozol, ami jó a lelkednek is. Fizeted az adósságokat, látod az alagút végét, érkezik egy új családtag, újra össze kell kapni magadat. Hogyan alakult ezután az életetek?
Mondhatnám, hogy most már azért így klasszikusabban nem volt a különösebb dobbantók benne. Annyi talán, hogy akkor tájt volt az, hogy édesapám is rákos lett, viszont az egy egészen más út volt, ahogy én őt végig kísértem ezen. Kálvinista családból jött, de nem gyakorolta a hitét, nem volt kapcsolata Istennel. Amikor ez a betegség elkezdte őt ostromolni, és nagyon hitt abban, hogy meg fog gyógyulni, rendkívül örülök annak, hogy sikerült őt kapcsolatba hoznom jó Istennel, és Balcsi Lajos atyának köszönhetően megkapta a szentségeket is. Ott megint csak egy olyan bizonyítékon volt az Isten jelenlétéről, arról, hogy él és valóban van, amit nagyon nehéz vég alá rejteni.
De egy újabb megerősítés volt.
Igen, igen, igen. Amikor iszonyatosan sikeres voltam, és Tahitit hajóztuk körbe, éppen valahogy nem jutott annyiszor eszembe az Isten, mint akkor, amikor apámat pelenkáztam, és ott aludtam mellette a földön, vagy amikor kísértük a temetőbe. Ez nagyon fura, de valahogy ezeknél a helyzeteknél sokkal könnyebb volt az Istennel kapcsolatot teremteni.
A mélyrepüléses évek meddig tartottak?
Ha az egészet nézem, ami eddig eltelt, akkor volt egy csomó ilyen lentfönt, 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 tehát volt sok lent, de ez évek, tehát azért 3-5 év.
Kijössz a gödörből, a nagy depresszióból. A fiúk érkezése az mennyiben változtatta meg a ti életeteket?
Amikor mi összeházasodtunk, akkor mi úgy döntöttünk, hogy mi nekünk sok gyerekünk lesz. 3 biztos. 20 évesek voltunk, és lövésünk nem volt a világról nyilván lelkesen és szerelmesen, de hogy vallási kötődésünk sem volt, az Istenről sem tudtunk. Amikor megvolt a 3 lány, utána volt a szentségi házasságunk, és ott volt egy kis gap, hogy nem születtek gyerekeink. De a szentségi házasságot követően született az a 4 fiú. Tehát mondhatnám azt, hogy így alakul, de egyértelmű, hogy az Istennek az ajándéka az a 4 fiú. És persze közben a lányaim mentek férhez, mind a három lányomnak szentségi házassága van, és most már mindenhol van unoka. Ugye azért mi 80 négyzetméteren éltünk mind végig, tehát eléggé ilyen olaszos a hangulat. Tehát akinek sok gyereke van, tudja, hogy ez miért.
Nagyon csodálatos lehet a ti családotok. Az unokák érkezése az mennyiben gazdagítja az életeteket más, mint a saját gyerek?
Az az igazság, hogy mi azért nem jöttünk ki a kisgyerekes dologból, mert a legkisebb fiam és a legidősebb unokám, ők egy óviba jártak még tavaly. Tehát a nagybácsi és az unoka hugi egymást oktatta az óviban az udvaron, tehát nagyon minimális, hogy nem csak kettőjük között. Nekem olyan elég permanens az egész. Tehát kicsi gyerek, kicsi unoka, csak nem nálam alszik, de nagyon cuki ugyanúgy. Azért nem egy olyan éles váltás, hogy az ember már nagy gyerekek után egy hosszú egyedül lét, után boom, jön egy kicsike, nem. Tehát azért nagyon szépen belesimult a dologba, de tény, hogy eléggé fura, hogy én a papi vagyok, nem pedig az apa. Most már nyilván nem, de eleinte nagyon fura volt, de rettenetesen élveztük mindenkit.
Ezen az életúton, amit te bejártál, volt lent és fönt, mit tudnál tanácsolni, mondani azoknak, akik hasonló cipőbe járnak, vagy akik még nem, de úgy érzik, hogy közelítenek egy ilyen ponthoz?
Én nagyon fontosnak tartottam, és tartjuk mind a ketten Dórival tényleg, hogy erről beszéljünk az embereknek. Főleg olyanoknak, akik nagyon hasonlóak hozzánk, mert én ezt egy hihetetlen nagy ajándéknak tartom, hogy Dórit és engem az Isten ezen a módon bevezetett az egyházba, és ezzel nyilván megmentett, megvédett lehetőséget adott nekünk. Annak ellenére is semmi különleges nincs bennünk, tehát mit tudok javasolni? Kapaszkodni kell az Istenbe, és a kapcsolatot tartani az egyházzal, és élő ember lenni az egyházban, és Krisztus nevét elmondani mindenhol és mindenkor. Konkrét dolgokat tudok mondani, nem csak egy könyvről beszélek, amit elolvastam egyszer. Az én tapasztalatom, hogy az Isten akkor is segít, amikor nem feltétlenül kérjük. Nem tolakszik, tehát helyettünk nem old meg semmit, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeret minket. A legidősebb lányomnak volt egy vakbél műtéte valamelyik kórházban, ilyen gyors műtét volt, hazaküldték, rosszul lett, visszavittük a kórházba. Közel egy napig ide-oda dobálták őt. Teljesen válságos állapotba került, el is veszítette az eszméletét, és végül egy életmentő műtétet hajtottak rajta végre. Egyértelműen orvosi műhiba volt. És ahogy ez a dolog alakult, ráadásul nem is tudtam ott lenni, mert egy másik városban dolgoztam, ahonnan nem is tudtam eljönni. Dóri kísérte őt végig ebben, meg a legénye. És hát azért én folyamatosan hallgattam azt, hogy most valószínűleg meg fog halni. Ez a legesélyesebb. És aztán sűrű imádkozás mind a két oldalon, sírás is, ami egy ilyen eseményben benne van. Kértük a közösséget is, hogy imádkozzon érte. És hát ugye túlélte, és azt mondták neki, hogy hát a gyerek ez nem feltétlenül az ő pályája lesz, tehát hogy véletőleg ennek itt most vége. Hát nem csak, hogy felépült, olyan gyorsan épült föl, hogy a kezelő orvosai azok így csináltak. Ők ilyet nem láttak, ők ezt nem tudják, hogy ez hogy sikerült, de hogy felépült, és azóta már nincs kicsi gyereke van. Ez a fizikai része. De az is fantasztikus dolog, amit én látok, hogy az első gondolatom az volt, hogy bemegyek, és ledarálom az orvost ott helyben, áthúzkodom ott az ágyak alatt, vagy nem tudom. Második gondolat, nem baj, van olyan ügyvéd, aki rommá pereli a kórházat, az orvost, és soha többet ne jusson betegek közé. De ehelyett számos rózsafüzér után odáig jutottunk, hogy beszéltünk az orvossal, és mondtuk neki, megbocsájtunk. Mert nyilván neki se volt ez egy egyszerű, de ez biztos, hogy nem az én erőm volt. Az én habitusomból, az én ebből, ami a bőrtokon belül van, ebből nem ez jön ki, hogy megbocsátok annak az embernek, aki majdnem megölte anyagságban lányomat. Ez óriási csoda. Tehát ez megint csak egy olyan csoda, ami nem látunk múlott. Annyira látszik rajta, hogy ez nem mi vagyunk, hanem az Isten itt van velünk és cselekszik. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy az emberek tudjanak arról, hogy van az Isten.
Tibor, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk. Amit én ma megismertem a te életutadból, bizonyosság arra, hogy Isten van, és a legnagyobb bajban is segít. Szívből kívánom, hogy a Jóisten vezesse továbbra is az életeteket. Nagyon örülök, hogy megismerhettelek titeket. Isten áldását és sok-sok kegyelmet, sok-sok erőt, jó egészséget kívánok az egész családnak. Köszönöm, hogy a beszélgető társam voltál. Elköszönünk most a hallgatóktól is. Megköszönjük a megtisztelő figyelmet. Horbi Tibort és Csegezi Máriát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mint örökké, amen.
Csegezi Mária riportját hallhatták Borbély Tibor közgazdásszal, hídgyermekes édesapával, majdnem 7-szeres nagypapával.